Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 165. dicséretünknek énekeljük az első három versét. A 165. dicséretünknek az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ő kit éjjel-nappal, angyal sereg ács magasztal. Szent-szent-szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Adorunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te néked. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged, hadd szolgáljon lelkem néked. Angyaloknak módján, színed előtt árván, bárcsak mindig orcád látnám. Add nékem mindenben, te kedvedben járnom, Istenem királyom. Kedves testvérek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy anyák napja van, amikor megemlékezhetünk édesanyánkról. Szívünkben és lelkünkben hálát adhatunk azért a kegyelemért, ahogy bennünket szeretett, ahogy gondoskodott rólunk, ahogy mindenre fel akart bennünket készíteni. Köszönjük, hogy a te szeretetednek visszatükröződése minden egyes édesanya. Kérjük tehát, add meg, hogy ha látjuk a hibákat, ha látjuk a nehézségeket, ha sérelem is van a szívünkben, add, hogy láthassuk azt, hogy nincs ember, aki tökéletes lenne, hanem minden csak a te dicsőségednek a kisugárzása. Te vagy egyedül a tökéletes és örökkévaló Isten, mi emberek pedig nem vagyunk tökéletesek, de mégis a tökéletesedés útján indulunk el. Köszönjük, hogy így kaptuk a te szeretetedből az édesanyát is, így kaptuk a családot is ajándékba. Add, hogy most ez legyen a középpontba, és tudjunk ezért hálát adni. Jézus Krisztus nevében kérjük, légy jelen Isten tiszteletünkön. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből olvasom az Istenünk igéjét, lekcióképpen a Zsoltárok könyvéből, a 71. Zsoltárból, az első 9 verset. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordítsd felém füledet, és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklabárom. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából. Mert te vagy Uram reménységem, te vagy Uram bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelem. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek minden nap. koromban se vessel engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Most pedig Mózes második könyvéből, a 20. fejezetből, a 12. verset olvasom, ez lenne alapigénk. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Kedves testvérek, anyák napja van. Ez alkalomból fogunk most megállni Isten előtt, és átgondoljuk, mit is jelent ez a mi számunkra. Hogyha belenézünk egy kisbaba szemébe, akkor mit látunk? Mit látunk abban a szempárban, amiben beletekintünk? Egy férfit, egy fiút látunk? Vagy egy kislányt látunk? Látunk benne valamilyen szerepet? Vagy valami fajta tisztaságot látunk? Látunk valami őszintességet és nyitottságot? Hogyha belenézünk egy kisbaba szemébe, mindenki mást lát, de talán megegyezhetünk abban, hogy egy ember szempárt látunk, akiben még nem bontakozott ki, hogy ki lesz. Még ha első pillantásra ránézünk, nem is látjuk, hogy vajon fiú vagy lány. Alapvetően az ember belső identitása, még a legkezdetlegesebb állapotban, amikor megszületik, még teljesen tiszta, és nem vált külön még sorsszerepe, a férfi útja, vagy a női út. Férfi lélek, vagy női lélek az ember? Vagy pedig ember lélek, akinek majd a földi útja és rendeltetése alapján férfi lélekként kell élnie, vagy éppen női lélekként. A Szentírás arról beszél, hogy mindannyian Isten képűek vagyunk. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, így alkotott meg bennünket férfivá és nővé. Mit jelent ez akkor? Van egy dualitás bennünk. Minden férfiban ott él egy női rész, és minden nőben ott van egy férfi rész is. Ez Isten képűségünknek a része. De amit kívül mutatunk, abban döntenünk kell, és a nemi identitásunk határozza meg, a lelki fejlődésünk, a személyiség fejlődésünk meghatározza azt, hogy végül is férfiként vagy nőként fogunk élni ebben a világban, illetve teremtettségünk, hogy férfinak alkotott-e bennünket az örökkévaló Isten, vagy női testbe helyezett. Az őstípust, ha nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy van egy Adam Kadmon, a héber gondolkodás szerint, egy őstípus, egy ős minta. És ezt a keresztjének Krisztusra értelmezték, azt mondták, íme az ember, ecce homo. Amikor Krisztusra nézünk, akkor az embert látjuk, az ember lelket legtisztább állapotában. Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, hanem mindannyian az Úrban vagyunk, mint ember. Nincs különbség a kettő között. Nem így különböztetjük meg, hanem az Úrban lélek van. Vagy ahogy Jézus Krisztus is mondta a kételkedők, kíváncsiskodó kérdésére, hogy vajon majd a mennyben kinek lesz a felesége az az asszony, akinek sok férje volt. És akkor azt mondta Krisztus, olyanok lesznek majd, mint az angyalok. Hogy nem lesz sem férfi, sem nő. De itt a földön ez az út, ez a sorsválasztás van, és így van férfi, és van nő, van apa, és van anya szerep. Miért fontos ez? Mert a Szentírásban nem beszélünk külön nőről férfi nélkül. És férfiról sem beszélünk nő nélkül. Mert azt mondjuk, hogy a Krisztusban minden férfinak megvan a női párja, és minden nőnek megvan a férfi párja. Ezért aztán, ha az egyik eltorzul, a másik sem maradhat tökéletes. A nőről és a férfiról tehát nem lehet önmagában beszélni, hanem egymással való kapcsolatában lehet, egymáshoz való viszonyában lehet beszélni. Külön egyik sem találja meg, és egyik sem találhatja meg magát. Egymást tükrözik. Így hozzák ki egymásból azt az arcot, azt a személyiséget, azt a boldogságot, vagy azt a konfliktust, azt az élethelyzetet, amit a férfi sors jelent, és azt az élethelyzetet, amit a női sors jelent. Férfi nő nélkül fél ember, szoktuk mondani, mint ahogy a nő is férfi nélkül fél ember. Anya nélkül, társ nélkül, férfi nélkül a nő is fél embernek érzi magát, és minden ember lény, aki megszületette világra, ha elveszíti édesanyját, vagy nincs vele kapcsolata, vagy nem tudta felnevelni, akkor örökké hiányozni fog az lelkében. Mert ott van ennek a helye. Milyen egy jó anya, feltehetjük ezt a kérdést. Vannak olyan tulajdonságai, amelyek mondhatjuk azt, mintha férfiasak lennének. Van benne keménység is, szigor, de van benne gyengédség is. Van benne engedés is, hogy látszívű, de van benne határszabás is. Ott van benne az akarás, ami sokszor még a férfit is megszégyenítheti. Mi az, ami nehézségbe ütközik ma egy női szerepben élő embernek, egy női léleknek, egy női életnek, aki az anyaságot is választja? Nagyon sok minden megpróbálja, a társadalmi elvárások, a minták, milyen női ideálok vannak, mennyire elfogadott ma a társadalomban az anyaság, mennyire harmadlagos, vagy sokadrangú, mennyire inkább sorsfeladata ma egy nőnek az önmegvalósítás, és azon belül a karrier, vagy más célok kitűzése, és mennyiben gátként van odaadva az anyaság, mint egy olyan dolog, amit később kell vállalnod azért, hogy befuthasd a pályádat. Minden emberi sors más és más. Minden emberi kapcsolat más, ezért minden döntéshelyzet is más. És nem lehet társadalmi elváráshoz, előírásokhoz, konvenciókhoz kötni azt, hogy ki mikor vállal gyermeket, ki mikor vállal egy párkapcsolatot, és mikor érzi azt, hogy most eljött az az idő, amikor ezt képes felvállalni. Sok felesleges önvádtól és kudarctól kímélhetjük meg önmagunkat, hogyha nem másokhoz szabjuk magunkat. Vagy hogyha a Szentírásban nézzük, akkor Szűz Máriáról éppen azt látjuk, hogy milyen hirtelen jött az ő számára Gábriel angyal értesítése, hogy majd gyermeke lesz. Majd, hogy nem eldöntötte Isten, hogy válik majd anyává. Mindez majd, hogy nem sokként érte őt, de mit tudunk a belső lelki világáról? Azt tudjuk, hogy képes volt ezt elfogadni, megérteni, ezt a csodát átélni, nem visszautasítani, és az anyaságot nem büntetésképpen megélni, pedig szégyen volt ez az ő számára. De nem tudjuk a Bibliából, hogy milyen nő volt igazából. Mennyi kérdés és bizonytalanság volt még azután a szívében? Mennyi feszültség volt talán benne az anyasággal kapcsolatban? De azt tudjuk, hogy ott volt benne a hit, a remény és a szeretet, és egyfajta boldog önátadás az Isten számára. Ez talán egy jó minta lehet, olyan értelemben, hogy az ember, mikor a saját nőiségét tekinti, egy nő, amikor a saját sorsát nézi, ne csak önmagát ítélje, ne csak önmagára nézzen, hanem tudjon Istenre is nézni, és az ő szemén keresztül is látni életútját. Férfiak és nők A mostani világban nagyon sok megpróbáltatásnak vannak kitéve. Egyrészt sokfajta társadalmi elvárás van, a családon van a legnagyobb nyomás és teher, de mégis mindenki tudja, hogy a család az a sejt, ami hogyha egészséges, ami ha megvan, biztonságot, védelmet, szeretetet tud biztosítani mindnyájunk számára. A nőiesség és a férfiasság az nem szűkülhet be egyfajta teljesítmény harca. Egyik veszélye a mai helyzetnek az, hogy a nő csak úgy tud érvényesülni sokszor a mai világban, ha férfias tulajdonságokat vesz föl, és ennek eredményeképpen majdhogy nem úgy viselkedik, mint egy férfi. Mert úgy tud egy cégnél előrelépni, neki még többet kell teljesítenie, mint egy férfinek, még otthon is vállalnia kell a feladatait, még a gyermekekre is figyelnie kell. Tehát sokkal inkább erőteljesebb, energikusabb, sokkal inkább tudja, hogy mit várhat az élettől. Hamarabb felismeri az emberek belső tulajdonságait, ki kicsoda, és sokkal inkább célorientált lesz, ami eddig a férfira volt jellemző. De mi ennek sokszor az ára? A szeretet meghidegül. Sokszor van az úgy, hogy a nő elveszíti lelkében a női tulajdonságok megélésének képességét. Szeretne gyengéd lenni és odaadó, szeretne ő is rábízni magát valakire, de mivel a nap 24 órájában pont az ellenkezőjét tanulja, és így tud érvényre jutni, ezért magát sokszor nem tudja átadni a családban sem, nem tudja magát odaadni a férfi számára, hiszen ránéz és azt mondja, de hát nincs benned erő, nincs mire felnézzek, én erősebb vagyok, mint te. És aztán elkezdődik egyfajta harc. És talán pont az a felfogás, ami a fejlődés elmélet, hogy mindig valamilyen érték mentén egyfajta harc alakul ki, és az erősebb fog győzni. Ez a természetes kiválasztódás sajnos a nemek harcává is alakította a társadalmunkat. Ki mennyire fogadja el a másikat, mint hogyha a férfinak harcolnia kellene a nővel, vagy a nőnek a férfival. És ez egy értelmetlen háború lett. És így aztán az anyaság is kerülendő lett, hiszen az anyaságban a nő sebezhetővé válik, kiszolgáltatottá válik. Olyanná válik, aki rászorul a férfira. És ez most már kerülendő. És eltűnik az emberből a nagyság, a szellemi értékek elsorvadnak, az élet kisszerű lesz, értelmetlenné is válhat sok esetben, és annak ellenére, hogy nagy teljesítményekre vagyunk képesek, a férfi és a nő, lezüllik az élet, mert elveszítette igazi alapját, igazi célját és rendeltetését, hogy a férfi boldog legyen a nővel, és a nő is boldog lehessen a férfivel. Mert ezt tanulni kell minden korszakban, mit jelent ez. Majd lelkileg és testileg is elkezd repedezni az életünk. Ezért aztán fontos, ha így nézzük az anyasság is, mert az új nemzedék így nő fel, és ha nincsenek anyák, nincsenek gyermekek. Hiába van férfi és hiába van nő, ha a férfi nem akar apa lenni, ha a nő nem akar édesanya lenni. És akkor nagy szükség van végre arra, hogy felébredjen a férfi, és felébredjen a nő, mert kívül sötétség van, és most szükség van arra, hogy belül világosság ragyogjon fel. Hogy láthassuk azt, hogy elveszítettük az irányt. Itt van tehát először is mind a férfinak és a nőnek is a felelőssége. Nagyon divatos ma rámutatni talán az elődeinkre, szüleinkre, hogy mi az a rossz minta, ami miatt ilyenekké váltunk. Vagy éppen társadalmi körülményekre mutatni, miért nehéz ma vállalni a családot, miért nehéz ma családot alapítani. Aztán láthatjuk azt, hogy sokfajta determináltság is van az életünkben. Sokfajta lelki dolog is ott van. Az, hogy nem tudunk hinni, nem tudunk bízni a másik nemben. Az, hogy ott van sokfajta butaság, sokfajta lelki meggyőződés az emberek életében, amit szájhagyományképpen adunk át az egyik nemről, a másikat kritizálva. Ott lehet talán az önzés is, amely a ma világunknak egyik vívmánya lett, hogy mindenki rossz értelemben önmegvalósító lett. És ott van a féltékenység is, a birtoklásnak a másik arca. Hogy igazából birtokoljuk a másikat, nem szeretjük, nem megismerjük, és ezáltal nem tudjuk boldoggá tenni a másikat. A nő tehát, mint a női jelleg, itt van az egyházban is, mert hát ugye van Jézus Krisztus az Úr, és itt a Földön az Anya Szent Egyház. Ebben a kifejezésben benne van az anya fogalma. Miért? Mert a legmagasabb szintű szellemi tudás is, a legmagasabb szintű teológia is, ha nem képes a befogadást, az együttérzést, a szeretetet gyakorolni, ha maguk a tanítványok nem képesek egymást megismerve elfogadni, és úgymond, mint egy anyaszent egyházban egy családként működni, és egymás felé a szeretetet árasztani, a megismerést, a lelki, szellemi gyarapodást valamilyen szinten kiábrázolni, akkor minden hideggé válik. Így láthatjuk azt, hogy ahogy az anyaság a világban válságba kerül, ugyanúgy az egyház is válságba kerül az a világban, és ahogy Krisztus és az örökké való üzenet hirdettetik az Anya Szent Egyházban, ugyanúgy itt is a válság jelei mutatkoznak. Mert itt is megvan ugyanez a nehézség. Hogy miért nem tudunk lelkileg megszületni, miért nem tudunk fejlődni, miért nem tudunk boldogok lenni. Amiatt, mint ahogy a férfi nem boldog a nővel, és a nő nem boldog a férfival, szellemi értelemben, az egyházban is nem találja meg üdvét, boldogságát, beteljesedését. Itt is elkezdi keresni önmagát. Ki vagyok én? És újból forog önmaga körül. Hiszen a hideg minden, ha nem árad ez a befogadó szeretet, ha nem tudja felhevíteni a szívét, a lelkét, akkor az isteni minőségbe sem tud megszületni. Ezért van tehát a földi minőségnek is jelentősége, mint férfi és nő szerepben, ugyanúgy a lelki minőségnek is, vagyis az örökké való Isten megismerésének, és aztán pedig a megszületésnek, az Anya Szent Egyházba, az újonnan születésnek. Mint mindannyian gyermekek érkezünk meg az Isten országába, az Anya Szent Egyházba. És amilyen volt az édesanyánk, az Anya Szent Egyház, amilyen példát, amilyen mintát mutatott nekünk, úgy születtünk meg. Így hordozzuk az egyház hibáit, félreértéseit, nehézségeit, görcseit, és minden olyan visszafogottságot, minden olyan szabadságvesztését, olyan hiányosságát, amely aztán később a gyermekek életében mutatkozik meg. De így hordozzuk az Isten erejét is, az Isten szeretetét, az Isten gondoskodását, amit az Anya Szent Egyházban kaptunk. És így gyógyulhatunk ki mindabból, ami nem úgy sikerült, ahogy terveztük volna, ahogy szerettük volna. Ezért, ha így nézzük, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, akkor talán nem is értjük, hogy miért a szelídség az, amely elvezet bennünket ahhoz, hogy örököljük a világot, örököljük a földet. Miért? Mert a szelídség, az elfogadás, a befogadás, az egy női tulajdonság. Az Isten szeretetének a megnyilvánulása, a befogadás, a kegyelem maga, a feltétel nélküli szeretet az Isten arcában, az pont az anya szimbólumban erősödik meg. Ahogy egy anya el tudja fogadni a fiát, úgy, ahogy van, vagy a gyermekét, és minden körülmények között szeretni tudja, ez az a szelídség, amely megőrzi a világot, és megmentheti a világot. Erre a feltámadásra mindenkinek szüksége van. Ezt az erőt képviselte Jézus Krisztus is, amikor a kereszten imádkozik, mindazokért, akik üldözték őt, akik sebet okoztak neki. De visszatérve még az anyák napjára, ennek történetére még néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Nyugat-Virginiából indult el az anyák napja mozgalma, Anna Jarvis tanárnő kezdeményezésére. Ő nem ment férjhez, és nem születtek gyermekei, ő nem élhette meg az anyaságot, de mégis fontos volt az ő számára, hogy ezt az ünnepet elterjessze a világban, hogy az embereket megtanítsa arra, hogy tiszteljék és szeressék az édesanyákat. Egy személyes életpélda volt az, ami hajtotta őt, az, hogy édesanyjának sok gyermeke volt, és 7 kiskorú gyermeke halt meg. Nagy volt ezért a fájdalma, Anna, és még 2 fivére élte ezt túl, és édesanyja elkezdett másoknak segíteni, miközben ezt a fájdalmat átélte, és ebben lánya is segítette, és édesanyja példáját látva döntött úgy, hogy először a saját gyülekezetében bevezetik májusban, május egyik vasárnapján az anyák napját. 1906-ban halt meg édesanyja, és 1907-ben volt az első anyák napi ünnepség a templomban, amikor is 50 szál szegfűvel ment oda Anna Jarvis, és osztotta szét, és köszöntötte föl az édesanyákat. Egész életében azért küzdött, hogy ez az alkalom a szeretet ünnepe legyen, és az édesanyák megtapasztalhassák ezt az elfogadást, szeretetet és megbecsülést. Az anyák napjában benne van a házasság tisztelete is, az Isten tisztelete is, mert házasságot Isten szerezte, a gyermek áldás elfogadása és a családi békének is a gondolata. Az anyaság, a szülői törődés, az áldozatvállalás, az odaadás, a ráhagyatkozásnak a szimbóluma. És hogyha már az anyagnál tartunk, amivel oly sok küzdelmünk van a világban, akkor maga a matéria is, az valamilyen szinten az anyaságból származik. Az anyai gondoskodásnak egy megjelenítése, a tápláltatás, az anyaggal való első találkozásunk, a táplálékunk, ahogy imádkozzuk és add meg nekünk mindennapi kenyerünket. Ebbe is benne van az anyai gondoskodásnak a szimbóluma, testi-lelki szükségleteink és annak kielégítése. Aztán a gyermekek megérkezése az az állapot, amikor egy nő képes önmagát is elfogadni, és elfogadni egy új életet. Befogadni az Isten teremtő erejét, amely a férfiban érkezik meg, és önmagában átalakítva egy gyermekké formálni azt a teremtési rendben. Ez az a csoda, amikor megszületik egy gyermek. Ma az önzetlen, szeretetbe ágyazott közösségeknek nehéz idejük van. Mindenféle közösség bizonyos fokig veszélyben van, mert sok esetben ott van az elmagányosodás, az emberek nehezen mozdulnak egymás felé. Ezért az Anya Szent Egyházban is nehézségbe ütközik az, hogy hogyan tudunk közösséget építeni, hogyan tudjuk megélni ezt. Ott van az önzés, az egyedüllét érzése, a páros magány, vagy a társas magány, és végül pedig az, amikor valaki végtelenül egyedül tud maradni, talán éppen az élete végén. De ha megnézzük, akkor sokakat érzékenyen érinthet az anyák napja, mert lehet, hogy nem ők nevelhették fel gyermeküket, nehéz helyzetbe kerültek, és nem nevelhették fel gyermeküket. Vagy éppen nem volt pozitív minta az édesanyja képe a családban. Mert úgy, ahogy az anyaság is egy nagyon pozitív szerep, de nem mindenki tudja azt jól megélni. Nem mindenki tud jó anya lenni, és ez is mekkora teher. Ha visszanézünk, és azt gondoljuk, talán éppen egy nő arra gondol, hogy én nem voltam jó anya, nem tudtam úgy nevelni a gyermekemet, ahogy szerettem volna, mennyi hibát követtem el. Ebből is rengeteg fájdalom fakadhat. Ezt is gyógyítani kell ebben a helyzetben. Vagy éppen valaki, aki azt láthatja, hogy éppen szenved az édesanyja, mert gondoznia kell, ápolnia kell, vagy hosszú időn át hordoznia kell őt. Az ő számára is nehézség most az, hogy az anyák napja megérkezik. Meg átélhette valaki azt, hogy nyűg, teher, vagy baj, vagy kolonc volt, talán éppen annak a személynek az életében, akit legjobban szeretett. És lehet, hogy pont az édesanyja volt. Nem, hogy áldás volt, hanem igazából pont a fordítottját hallotta. Miért is születtél meg erre a világra? Tehát rengeteg seb van, amely ezen a ponton vérzik, de rengeteg jó dolog is történik. Vagy hány édesanyja, aki azt élte meg, hogy talán pont a gyermeke nem értette meg. Talán pont az fáj a legjobban, hogy mindez annak ellenére, hogy a legjobbat szerette volna, valahogy nincs meg az édesanyja és gyermek kapcsolat. Nem tudott tovább fejlődni, nem tudott kibontakozni, nem tudott beteljesedni. Vagy talán éppen azt éljük meg, hogy Isten is elhagyott bennünket. Talán éppen depresszióval küzd valaki, miközben édesanyja, és azt érzi, hogy ráborul az élet, túl sokat teher, a gyermekek is, a család is, mindent neki kell hordoznia. Talán éppen a férjét is neki kell hordoznia, mert nem úgy támogatja a családot. Mindenért ő a felelős. Ezért sok-sok probléma lehet itt, és milyen fontos az, hogyha Isten elé tudjuk ezt vinni, terheinket le tudjuk tenni, ami jó, azért hálát tudunk adni, ami rossz, abban keressük a megoldásokat. A családok is elváltozhatnak, és az életüket nagy gonddal kell, hogy éljék. Mert sok esetben a mai világban ott van az a veszély, hogy veszekedünk, de mégsem tudjuk, hogy mi a bajunk. Nincs tisztázva az igazi ok. Függünk egymástól, de mégis cserben hagyjuk egymást a döntő pillanatban. Egymásra számítunk, férfi és nő, édesanyja és a gyermekei, nő és a férje, és mégis átéljük azt, hogy abban a pillanatban mégis nem voltunk ott egymásnak. Nem értettük egymást, nem ismertük egymást, nem tudtuk, hogy a másiknak mire van szüksége. És ott vannak a titkok, amit a férfi soha nem értett meg a nőből, és amit a nő soha nem értett meg a férfiból. És ez a titok, mint egy szégyen, talán ott van a lelkünkön, és nem is értjük, hogy mi itt a baj, hogy a titkot meg kellene érteni. Tanulni kell tehát még sokat, annak ellenére, hogy sok mindent tudunk. Nem szabad semmibe vennünk egyik nemet se. Ezért a 10 parancsolat is így szól, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyen azon a földön, amelyet Isten ad neked. Ez eredetileg arra vonatkozott, hogy amikor majd idősek lesznek, ne hagyd őket cserben. Gondoskodj róluk, mert ezt a mintát látják majd gyermekeid, és majd amikor te is megöregszel, akkor majd rólad sem fognak gondoskodni. Téged sem fognak segíteni, sem ápolni, és ugyanúgy elfeledkeznek rólad, mint ahogy te elfeledkeztél szüleidről. Tehát, ha semmibe vesszük egymást, de mégis irányítani akarjuk a másikat, nagyon nagy baj lesz. A család tehát menedék a viharban, de hogyha jön a vihar, mégis összedőlhet a ház, ha nem jó alapra van építve. Utolsó remény is lehet, de lehet, hogy pont itt veszítjük el minden reményünket. A legértékesebb is lehet az anyasság, de mégis egy anya önmagában véve tehetetlen. Ha nem jól működik a család, önmagába véve nem tudja pótolni azt, hogy mit jelent egy férj, egy férjnek a jelenléte, mit jelent a gyermekeknek a hozzávaló helyes kapcsolódása. A családi élet tehát, és az anyaság is, és az Isten hit is egy bonyolult rendszer, de összefügg, és lehet jól használni, és jól élni vele. És mindannyian ezen munkálkodhatunk minden nap. Nehéz megélni tehát mindezt, de nagyon szép. Így adja meg nekünk Isten ezt a lehetőséget, hogy a mai nap hálát adjunk minden egyes édesanyáért. Nem minősítsük magunkat, ha édesanyák vagyunk, és nem is minősítsünk másokat, hanem tudjuk egy kicsit megérteni, hogy mindenkinek más sorshelyzete, élethelyzete volt, más családban nevelkedett, más mintát látott, másképp gondolta azt tenni, amit látott saját maga gyermekként, másképp gondolta azt elkerülni, amit ő rossz példaként látott, hogy csak úgy nem, és mindenki másképp járja az útját. Példákat kaptunk, sémákat kaptunk, szüleink házasságát láthattuk, láttuk, hogy mit csináltak jól, úgy gondoltuk, mit csináltak rosszul, de mindenki a saját útját járja. És amikor ott vannak az édesanyák, és most végig nézik gyermekeiket, hogy éppen itt vannak a gyermekek, akik még édesanyjukat megölelhetik, vagy ott vannak azok, akik már nem mehetnek oda édesanyjukhoz, mert már elveszítették őt. Mindannyian mégis az Isten előtt megállhatunk. Hálát adhatunk azért, ami van. Gyógyíthatjuk a sebeket, és segíthetünk egymásnak, ha még itt a földi létben vagyunk, hogy tanuljunk, hogy gyógyuljon a szívünk, és hálát adhatunk minden egyes szeretetért, gondoskodásért, amit édesanyánk adott nekünk. De már nincs itt velünk, akkor is gondolhatunk rá, hálát adhatunk a szeretetért, és higgyük el, hogy sok mindenre nem emlékszünk, és nem is tudjuk, hogy mennyi mindent köszönhetünk neki. Még akkor is, ha talán sok minden van, amiben nem értettünk egyet. De fontos felnőnünk, fontos nem vádolnunk senkit, fontos nem úgy tekintenünk az ősi mintákra, az anyasságra is, hogy ott akkor rontódott el az életem, amikor abba a családba születtem, amikor így és így viselkedett valamelyik szülőm, mert nem attól romlott meg az élet, hanem attól, hogyha nem tudom tisztelni, ha nem tudom a hibákat, hibáik ellenére is szeretni őket, megbocsátani mindazt, amit talán rosszul tettek, de mégis ma már mostani fejemmel látom talán mi ennek az oka, mit értettek félre, hogy én se értsem félre. Ha meg tudunk bocsátani anyaként vagy gyermekként, ha tudunk igazán felnőttként szeretni, és tudjuk mindezeket jó értelemben Isten elé vinni, akkor nincs ki vádoljon, és nincs kit vádoljon. És akkor Isten szeretetének közvetítői lehetünk. Így kívánok minden egyes édesanyának áldott ünnepet, és így kívánok minden egyes családban szeretetet, amelyet kifejezhetünk az édesanyák iránt. Kifejezhetünk a családtagok iránt, egymás iránt. Mert egy édesanyának az az öröm, ha együtt van a család, és szeretet áramlik a családtagok között. Így alakuljon át a rossz indulat szeretetté. Az én központúságból legyen szeretett kapcsolat, a másik megbecsülése. Önfeláldozó, gondoskodó, egymásra figyelés, amit az édesanyától tanulhatunk. A gondoskodó bátorítás. Nem csak fizikai kapcsolat van közöttünk édesanyánkkal, hanem lelki kapcsolat. És ez még akkor is ott van, amikor már ő nincs a földi világban. Ezt a lelki kapcsolatot ha itt van, ha nincs itt a földi világban. Istenhez vihetjük, és megáldathatjuk az örökkévaló Istennel, hogy most legyen békességünk, legyen örömünk, ha megölelhetjük édesanyánkat, és megköszönhetjük mindazt, ha itt van velünk, ha nincs itt velünk, amit rajta keresztül az Istentől kaptunk. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Atyánk, köszönjük, hogy a Te kegyelmed és a Te szereteted gondoskodik rólunk. Köszönjük, hogy megszületettünk e világra, hogy Te alkottad a teremtési rendben a férfit és a nőt. Köszönjük, hogy lehetett édesanyánk. Kérünk mindazokért, akik szeretetben nevelkedhettek fel, és mindazokért, akik nehéz sorban kerültek, akiknek más az életútjuk, talán elveszítették édesanyjukat, vagy talán nem volt pozitív a családi kapcsolat az édesanyával. Imádkozunk azokért, ahol feszültség van, harag, indulat, vagy éppen egy gyógyíthatatlan tűnősebb valakinek a lelkében, egy édesanyja hiánya, vagy éppen azok a keserű szavak, mondatok, indulatok, amit talán bántásképpen mondhatott valamikor egy édesanyja egy gyermeknek, vagy pont fordítva egy gyermek egy édesanyának. Mindezeknek értelme, célja, ideje volt, de ideje van az elengedésnek, a megbocsátásnak, a dolgok értelmének, hogy átlátjuk mindezt, és a mi feladatunk azt, hogy tiszteljük szüleinket, hogy hosszú életűek legyünk azon a földön, amelyet Isten ad nekünk. Mert így mi is megérthetjük, megláthatjuk mindennek az okát, értelmét, célját, és fejlődhetünk. Egészséges emberekké válhatunk. Így kérjük tehát, a jóságos kegyelmeddel, árazd most minden egyes édesanyára a Te szeretetedet. Te adj vigasztalás, boldogságot azoknak, akik már elveszítették édesanyjukat, de lelki értelemben mégis emlékeznek, és szeretettel gondolnak rájuk. És kérlek, Te add meg minden egyes családot ebben az időszakban. Te add, hogy a járvány visszafejlődjön, az élet normális keretekbe visszatérhessen, az emberek hite, reménysége megújuljon. Te adj munkát azoknak, akik elveszítették állásukat. Segíts ebben. Segíts, hogy a kormány jó döntéseket hozzon. Áld meg a világban az embereket, hogy minden járvány és mindennek a következménye az a legenyhébb mértékben hasson a mi életünkre. Vedd el ezeknek az erőknek a hatásait, és gyógyítsd a szíveket és a lelkeket, az életutakat. És add meg, hogy ne feledkezzünk el a szeretetről, és annak földi szintű forrásairól, a szülőkről, a családi kapcsolatokról, és ne feledkezzünk el róla, örökké való Istenünk. Mert ha mindenünk is megvan, ha egészségünk van, ha sikereink vannak, és ha minden is a miénk, de a szeretet nincsen bennünk, zengőérc és pengő cimbalom az életünk. Így kérjük tehát, áld meg az idős testvéreinket is, idős édesanyákat. Köszönjük az ő szolgálatukat és szeretetüket, hitüket, Istenbe vetett bizalmukat. Légy ő velük. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Istentől áldott vasárnapot kívánok. Lelki értelemben vagyunk így együtt, és most anyák napja alkalmában minden kedves édesanyát köszöntök. Isten áldja meg az ő életüket. Adjon most sok-sok szeretetet, türelmet otthon, a gyermekek körében, hiszen most sok feladat hárul megint az édesanyákra. Egyrészt a munkát elvégezni, a háztartást, illetve a gyermekekre is, gondot viselni az iskoláskorú gyermekekre is, a kisebb gyermekekre is. Megint láthatjuk, hogy milyen sok-sok jó dolog az, amit Isten az édesanyákon keresztül ad nekünk nap mint nap. Köszönjük tehát ezt. Ahogy telefonálgatok a gyülekezetben, látom és örömmel tapasztalom, hogy mindenki, akit felhívtam, egészségben van, mindenki türelemben van, és várjuk, hogy mikor lesz majd újból találkozás. Nem tudunk még semmit, hogy lesznek-e istentiszteletek megtartva, most egyelőre még nem. Hogyha bármiben változás van, akkor a testvérekkel azt fogjuk tudatni, most még minden marad a régiben. Így jó egészséget kívánok, és köszönöm a testvéreknek azt, hogy gondoltak a gyülekezetünkre, és adományok is érkeztek. Köszönöm az eddigi adományokat, amit a bankszámlánkra elküldtek a testvérek. Köszönöm azt, hogy időt, energiát szántak erre, és hogy hordozzák a gyülekezetünket, hiszen itt is ugye zárva vagyunk, semmiféle anyagi juttatást így nem kap a gyülekezet. Köszönjük ezeket a felajánlásokat, és bíztatok mindenkit, akit indít Isten lelke, az folytassa ezt tovább, és adakozzanak a testvérek. Így tovább bátorítom a gyülekezetet, hogy figyeljünk oda egymásra, telefonon tartsuk a kapcsolatot, hogy így az emberi kapcsolatok is, mint megtartó erő most is ott legyenek közöttünk. Isten áldása legyen tehát a gyülekezet életén, és énekeljük akkor a következő énekünket, ez pedig a Hinni taníts Uram énekünk lesz. ...479-es számú éneket fogjuk akkor most elénekelni zárásképpen. Énekeljük el akkor mind a négy versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni taníts, indd és fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen, kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észterőd szívet adj, lelkeddel ne hagy, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, még diadat nyerek, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesen Nézed az életem, állhassak csendesen, hinni taníts. Kedves testvérek, vegyük Istenünk áldását. Istennek kegyelme és szeretete az örökké való Szentlélek közössége, és Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon a mi életünkön. És áldja meg az édesanyákat, áldja meg a családokat, a gyermekeket, és országunkat, és minden népet, hogy az Istennek a kegyelme szeretete akadályozza meg, hogy minden összeomoljon, és minden tudjon visszatérni a régi jó útra, így a férfi és a nő útja, az édesanyák szeretete a gyermekek iránt. Add örökké való Istenünk, hogy helyére kerüljön mindez, mind a magunk, mind mások életében. Amen. Áldás békesség.